Thank you. mi segítségünk továbbra is onnan fölülről való legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálát adunk a közösségért, hálát adunk a keresztelésért, és hálát adunk a bizonyságtételért, hálát adunk azért, hogy látjuk, hogy Te itt vagy közöttünk is, megtartasz, működsz, segítesz bennünket, jelen vagy a mi életünkben, vezetsz bennünket. Ezt kérjük most is Te tőled, a Te szent lelked által, hogy csendesíts el bennünket, ezután is egy kicsit tudjunk még rád figyelni. És taníts bennünket, Urunk, hogy mindig rád, a Te arcodra és a Te szemedbe tudjunk nézni. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Kedves testvérem, egy kicsit eltérve a vasárnapi ünnepi rendtől, most már olvasom azt az igét, ami alapján közvetlen utána Isten üzenetét próbálom hirdetni és magyarázni. Ez írva található Máté evangéliumában a 22. verstől egészen a 33. versig, az ige felolvasását és annak magyarázatát leülve hallgassátok meg. Eképpen szól hozzánk Istennek igéje a megnevezett helyről. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni, amikor becstelegett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai űrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és azt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Eddig Istennek írott igéje. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Sorozatban vagyunk, véletlenül is, mert amikor János kérdezte tőlem, hogy miről szeretnék szolgálni, akkor mondta, hogy éppen ezzel a történettel zárta le az elmúlt vasárnapi ige hirdetést, és remélem, hogy ismételni nem fogjuk egymást, de Isten rám bízott egy olyan üzenetet, amit szeretnék előttetek elmondani, és ezt szeretném kifejteni előttetek. Ugyanebben a történetben vagyunk, amiben már voltatok egy hete, és egy kicsit próbáljuk magunkat beleképzelni ebbe a történetbe, ebbe az eseménybe. Nem könnyű, azt gondolom, hogy nagyon kevesen voltunk már tengeren, viharban, lehet, hogy egyikünk sem, de mégis egy kicsit arra hívlak benneteket, hogy valahogy egy kicsit próbáljuk átélni ezt a helyzetet. De még mielőtt mi is beülnénk a tanítványokkal együtt a hajóba, azon egy kicsit gondolkodjunk el, hogy mennyire döbbenetes az a kifejezés, az a helyzet, amit elénk tárul. Mert hogy gyakorlatilag milyen helyzetben találkoznak itt a tanítványok Jézussal. És magamnak azt a mondatot írtam le, hogy Jézus a rettentő helyzetnek a kísértete. Jézus a rettentő helyzetnek a kísértete. Ez egy érzelmileg, ez egy olyan helyzet, amire egyáltalán soha senki szerintem nem vágyik. De mégis ebben a helyzetben Jézus az, akitől félnek, egy nagyon kellemetlen környezetben, közegben, történésben az, akitől félnek és megijednek a tanítványok. És azt gondolom, hogy próbáljuk akár időnként ezzel a gondolattal is látni azokat a nehézségeket, amelyek jönnek felénk, vagy amelyekbe belekerülünk az életünk folyamán. Mert nagyon sokszor nem a nehéz helyzettel, vagy a nehéz helyzet kísértetével, muszáj vagyok ennél a szónál maradni, azonosítjuk Jézust, hanem szeretnénk sokkal inkább nagyon sokszor valami mással, valami kellemesebbel, valami simogatóval, valami lágyal, valami bátorítóval. Itt Jézus, amikor megjelenik, amikor belép abba a történetbe, amikor belép a te életednek a történetébe is, akkor egyáltalán nem bátorító volt a tanítványoknak, hanem a rettentő helyzetnek a kísértete. De mégis ez kellett ahhoz, hogy valamire tudja a tanítványokat tanítani Jézus. Mégis ez kellett ahhoz, hogy ki tudja őket mozdítani, hogy ráfigyeljenek, hogy tudjon velük valamit megtanítani. ne féljetek, hangzik tőle a felszólítás és a bátorítás. És ha már egy kicsit bennülünk a tanítványokkal a hajóba, akkor oda képzeljük magunkat, akkor azt mondjuk, hogy hogy ne félnénk, hát fúj a szél, csapkodnak a hullámok, és Jézus jön annyival, hogy hát ne féljetek, hát jó, te Jézus vagy, te jutsz járni a vizen, mi nem, mi itt ülünk a hajóban is, tudjuk, hogy a hajó időnként elsüllyed, hogy ne félnénk, hogy ne félnénk. Hogyan fogadjuk Jézusnak a ne féljetek bátorítását? Hogyan fogadjuk? Így, mint ahogy most egy kicsit röviden felvázoltuk, hogy hagyjál már Jézus ezzel bennünket, hogy ne féljünk, hát valami konkrétumot szeretnénk már látni az életünkben, amitől aztán tudjuk, hogy ne féljünk. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor vagyunk így, hogy nem tudunk bízni megfelelően és kellőképpen Jézusnak ezen ígéretében, hogy ne féljetek, hanem ott van mellette bennünk, és utána nyitott mondat, hogy miért ne féljünk. Pedig arra akar tanítani bennünket Isten ezen a mai napon, hogy merjünk ráhagyatkozni az ő egyszerű, az ő önmagában megálló kijelentésére, hogy ne féljünk. Péternek sem volt elég a ne féljetek, és biztos a többi tanítmánynak sem, de Péteren keresztül zajlik a történet, és rajta keresztül látjuk, hogy nem elég neki a ne féljetek bátorítása Jézusnak is. Kicsit még egy gondolat, lehet, hogy a többieknek is valóban nem volt elég, de hogy van ez az életben, Péter volt vállalkozó, kedvű a többiek, meg a tajóból végignézik, hogy na, erre kíváncsi leszek, hogy akkor ez működik, vagy sem. Jó lenne nekünk is bátrabban átélni a helyzeteket, a történéseket, de Péter elindul, nem elég neki a ne féljetek, szóvá teszi. És vajon miért nem elég? Hát nem tudjuk, egyfajta részéről egyfajta bizonyítási vágy és kényszer van benne, ha te vagy, mondja Jézusnak, akkor bizonyítsál. Fakadhat ez nyilván Péter esetében a természetéből, hiszen azt látjuk, hogy ő a végleteknek a tanítványa. De a helyzetben, ahogy a bibliai történetet értjük és olvassuk, hogy minden bibliai történetnek van célja számunkra is, és értelme, én azt gondolom, hogy azért sem volt ebben a helyzetben elég Péternek ez a bátorítás, hogy még itt Jézus ebben a helyzetben is ott nekik, és nyilván nekünk is tudjon valamit tanítani és megmagyarázni. Szóval ez nem csak Péternek a csapongása volt, hanem igenis egy olyan helyzet, ahol Jézus nagyon-nagyon világosan és értelmesen meg tudott nekik valamit tanítani, hogyha ez sikerült. Még mindig a hajóban vagyunk, a hajóban ülünk, nem ilyen szép csend van, mint itt, csapkodnak a hullámok, vihar van, félelemérzet van bennünk. Bele tudjuk magunkat képzelni ebbe a helyzetbe? És egy kicsit valóban próbáljuk. Néhány gondolatot fogok, vagy képet próbálok szavakban nehéz megjeleníteni, hogy valóban milyen volt ez a helyzet. Képzeld bele magadat, hogy hogyan lehet elindulni egy közegben. És még egy gondolat. Tudunk-e különbséget tenni a Jézus jöjj parancsa és ne félj felszólítása között? Melyik fontosabb számunkra? Erre még vissza fogunk térni, de ez a gondolat legyen ott bennünk, legyen ott végül az értelmünkben, szívünkben. Szóval hogyan vagyunk benne egy ilyen helyzetben, egy ilyen közegben? Azt látjuk, azt olvassuk, hogy Péter a szélre néz, és nyilván a környezetére, a hullámokra, ahogy azok csapulnak körülötte, de egyáltalán bennem hogyan él ez a történés? Akár filmszerűen, nyilván mindannyian látunk valamilyen helyzetet most a lelki szemünkkel, hogy hogyan zajlik bennünk ez a történés. Milyen volt ott Péternek a vizen járni? Biztos, hogy továbbra is valamilyen bizonytalan talaj volt a lába alatt? Milyen volt egyáltalán a hullámokon járni egyáltalán? Most neki fel is le kellett menni a hullámokon, és azon gondolkodtam, hogy magamban elképzeltem ezt, akkor elképzeltem, hogy megfogyott a víz a hullámokkal együtt, Péternek meg egy ilyen mini hegyes vidéken kellett járni, ami nem egyenetlen, hanem nagyon bizonytalan, de ez egy állandóan változó közeg volt. Nem tudjuk így elképzelni, hogy ott mozgott minden. Péter körül ott minden változott pillanatok alatt. Pillanatok alatt minden változott. Nem egy statikus, kimerevített, hullámos állapot volt ez. És amikor ebbe egy kicsit beleképzeljük magunkat, és amikor ezt egy kicsit végig gondoljuk, akkor értjük meg igazán, hogy egy ilyen helyzetben az egyedüli biztos pont az Jézusnak a tekintete, Jézusnak az arca. Az egyedüli biztos pont Jézusnak a tekintete és az arca. Lehet, hogy már néhányan azt átéltük, mihez lehet hasonló ez, amikor valamilyen játékban, fiatal korunkban vagy fiatalok iskolában időnként lehet, hogy lehetőségükben átélni ezt, Képzeljük el magunkat, amikor bekötött szemmel valaki vezet bennünket. Hogy milyen érzés ez, amikor valaki így vezet bennünket. Hogy csak arra tudunk figyelni, hogy az ő kezét fogjuk, és van valami, amire tudunk figyelni, és nem tudjuk kiszámítani, hogy nekünk most hova kell lépni, hanem abban bízunk, hogy ő valamilyen módon fogja jelezni, hogy akkor most nekünk hova kell lépni. Ha volt ilyen érzésünk, helyzetben voltunk így, akkor valamennyire azt gondolom, hogy közel kerültünk ahhoz a helyzethez, amire ott Jézus Pétert akarta tanítani. Péter, ne azt nézd, ne a szélre figyelj, hanem nézd az én arcomat, nézd az én tekintetemet, mert itt ebben a helyzetben ez az egyedüli biztos pont. Itt Jézus tekintete az, ami kiszámítható. Nem az, hogy akkor most nekem nagyon gyorsan kell kiszámolni, hogy akkor magasra kell lépnem, mert éppen fent van a hullám, vagy mélyre, mert akkor az a része következik a folyamatnak, hanem még továbbra is Jézus tekintete. És testvérek, én sem tudom elképzelni, hogy Péter hogy járt a vízen. Lehet, hogy neki időnként érdig, derékig ért a víz. Lehet, hogy a víz fölött járt, de amikor Jézusra nézett, akkor biztos közeget látott, érintett, érzett a lába alatt. Jöjj és a ne féljetek közötti kapcsolat, illetve különbség. A parancs, mint a jöjj, ami elhangzott Péter felé Jézustól, és az igazi kapcsolat, amikor az ő arcára nézett, az ő tekintetére nézett. Mi a kapcsolat és mi a különbség ezek között? Ide jutottunk, ezt boncolgatjuk. És egy érzést, egy gondolatot, hogy osszak meg veletek történet kapcsán. Én azt gondolom, hogy amikor Péter megkapta a parancsot Jézustól, kicsit úgy is, mi is érezzük, hogy itt valami nagy dolog fog történni, biztos, hogy Péter is, hát tényleg Jézus azt mondta, hogy én kimehetek a vízre, vizen járni vele, akkor valahogy azt érezte át, hogy hát igen, Jézussal én ezt is meg tudom csinálni. Értjük? Értitek? Jézussal ezt én is meg, hát ő mondta, ezt én is meg tudom csinálni. És ebben a helyzetben én azért mondom ezt, mert nagyon sokszor belekerülünk abba a helyzetbe, hibába, hogy Istent munkatársként kezeljük. Ő azt mondta, hogy én ezt csináljam, és akkor innentől én ezt csinálom is. Nagyon sokszor azt gondolom, hogy belekerülünk a keresztény életünkbe ilyen helyzetbe. Istent munkatársként tekintjük. Pedig azt gondolom, hogy sokkal inkább, ahogy megértettük Jézus tekintetéből, a ne félből, ő nem tud más mondani, csak ennyit, hogy ne a hullámokra néz, az én arcomra, ne félj, az én arcomra néz. A ne félj az ettől sokkal több. Mert valahogy a ne félj itt azt jelenti, hogy Isten, bármilyen is a közeg, Isten engem ezen végig tud vezetni. Nem nekem kell számítgatnom, hogy hova kell lépnem, hanem az ő arcára nézek, és Isten engem ezen végig tud vezetni. Ezért sokkal több, ahogy így megértettük, és remélem, gondolom, hogy akkor a tanítványok is megértettük, hogy sokkal több a ne félj. Nem csak egy üres mondat, ami után mi várnánk a konkrétumokat, hanem a sokkal több, a legtöbb Jézustól az, hogy ne félj. Sokszor a jöjjre várunk, Isten mondta, csinálhatom. De azt gondolom, hogy néha sokkal több a ne félj, mert ebben van, és ebben lehet az igazi kapcsolatunk Jézus Krisztussal. És még egy gondolat, lesz még néhány, de erre is érdemes figyelnünk. Az elvárásokról egy kicsit, amivel szembesülünk sokszor abban a közegben, abban az életben, amiben benne vagyunk. A keresztények felé megnyilvánuló elvárásokról, hogy azt gondolom, hogy nagyon sokszor érezzük mi is azt, amikor benne vagyunk egy nehéz helyzetben, és azt érezzük, hogy itt mi süllyedünk. De azt érezzük, hogy ott van az elvárás egy gyülekezetnek, egy közösségnek az elvárás, hogy neked ezt végig kell tudni csinálni, mert te keresztény vagy. Sokszor azt érezzük, hogy igen, nekünk keresztény emberként kell tudni járni a vízen, csak azért, mert azt gondolják rólunk, hogy mi keresztények vagyunk. Miért is? Mert mi egyszerűen csak keresztények vagyunk. Ahhoz, hogy mi is meg tudjunk maradni, ne csapjunk be magunkat. Nem a mások elvárásait kell teljesítenünk, hanem bíznunk kell Jézusban. Hanem rá kell néznünk minden helyzetben. És be kell vallanunk magunknak, ha kell, hogy Jézus, elkezdtem süllyedni. Elkezdtem süllyedni. És igen, nehéz ez. vizen járni, példát mutatni másoknak, nem is vállalkozott mindenki a hajóból utána, hogy akkor ezt én is szeretném végigcsinálni. Nem ír róla a történet, vélhetőleg nem is történt meg. Sőt, még Jézus sem hívja a többieket, hogy hát gyertek, vizenjárás, Péternek sikerült, próbálj. Nem. Nagyon nagy kegyelem az sokszor, amikor sikerül fennmaradnunk a víz tetején, amikor nem veszünk el, de nem önerőből, hanem tényleg kegyelemből, hogy Jézus megtartott, ráfigyeltünk és megragadott bennünket. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor hibázunk, amikor mások elvárásainak igyekszünk megfelelni. És még egy gondolat, megint a történethez, hogy azt olvassuk, hogy megragadta őt, amikor elkezdett süllyedni Péter, és Jézus elkezdte őt kihúzni, kiráncigálni a vízből. És megint azon gondolkozunk el, hogy hogy él bennünk a történet, hogy zajlik a film a fejünkben. Jézus ott kalapban, sétapálcában, Péter kalapban, sétapálcával, vasaltinggel, egyenes derékkal várta, hogy Jézus majd így kiemeli valahogy. Nem. Itt azt olvassuk, hogy Jézus megragadta. Én attól tartok, hogy nagyon sokszor egy ilyen szabadulásban, egy ilyen méltóság teljes helyzetet képzelünk el magunk előtt, hogy igenis a Jézus egy csapásra megszabadítja, és minden helyre áll, és minden rendben van. Nem. Itt egy rémült, elázott Pétert kell látnunk, akit már Jézus tart, ott csüngött a kezében, megragadta, ott csüngött a kezében Péter, és ő így menekült meg. Minden rendben? Igen, megmenekült Péter. Csak ahogy belekerülünk ezekben a helyzetekben, lássuk mi is, merjük mi is átélni, hogy itt összetörtem, itt már nem magam tartom, itt nem vasaltingben vagyok, hanem Jézus húzott ki onnan engem, és nekem újra rá kell tekintenem, hogy újra össze tudjam magamat szedni. Méltóság teljes. Hogyan szeretnénk a történéseknek a részesei lenni? Így méltóság teljesen, vagy átengedve magunkat arra, hogy megtapasztaljuk a mélységeket, és megtapasztaljuk Jézus megtartó, ahogy megragad bennünket, a kezének az érintését, a tapintását, és azt, hogy ő tart bennünket. Hogyan szeretnénk benne lenni egy helyzetben? A nyáron végre sikerült elolvasni egy olyan könyvet, amit már régóta szerettem volna, és ebből szeretnék idézni zárásképpen, vagy idehozni kettő gondolatot. A könyvnek az egyik történése arról szól, hogy a főszereplő, ez egy ember, Jézussal van egy helyen, egy tónak a partján, és arra készülnek, hogy átmennek a tavon. De nem úszva, nem az alján gyalogolva, hanem úgy, ahogy Jézus szokott. Hogy átmennek a tavon. És hogy a stégen készülődik ez a főszereplő, ez az ember, veszi le a cipőjét, és rálép a vízre. És vizes lesz az oknia meg a lába. És kicsit kérdően néz Jézusra, hogy hát nem a vízen járunk, hát hogy nekem vizes a lába. És Jézus pedig a könyvben, nem tudom pontosan igézni, de ezt mondja, hogy hát hogyha vízen járunk, ha vízzel érintkezünk, akkor általában nem lesz vizes a lábunk. Hogyan szeretnénk benne lenni Isten megszabadító helyzeteiben? Úgy, hogy mint ahogy idézem a képet, frakban, vasaltinggel, sétapálcával, hogy nekünk ne is legyen hozzá sok közünk, vagy átengedve magunkat. Isten meg tud szabadítani úgy, hogy abban mi is benne legyünk, és az az igazi szabadítás. A másik gondolat pedig ugyanebből a könyvből, amikor már átérnek a tavon, és elgondolkodik ez az ember, hogy mit élt át, és a következőket mondja, járni a vízen Jézussal úgy tűnt, ez a legtermészetesebb módja annak, hogy átkeljen egy tavon. Hol vagyunk mi sokszor ettől a megélt és megtapasztalt helyzettől? Isten áldjon meg bennünket, hogy úgy tudjunk ráfigyelni, hogy valóban mi a saját élethelyzeteinkben Jézussal tudjunk megszabadulni egy-egy élethelyzetből. Úrunk Istenünk, mindenható Atyánk, számos rettentő helyzet vesz és vehet körül bennünket. Add, hogy meg tudjunk látni benne téged. Ez lehet napi, de lehet akár évekre előre vetített. Urunk, Érints meg bennünket, engedd, hogy meg tudjuk hallani a te bátorító szavadat. Add, hogy csak erre tudjunk figyelni. Ne félj! Szól ez nekünk ma is. Engedd a te lelked által, hogy ezt meg tudjuk érteni és be tudjuk fogadni. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy ha bármit odaszánunk Istennek mindabból, amit tőle kaptunk, akkor Isten gazdagon megáldja a mi odaszánásunkat. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.